Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Máre Rádió kedves hallgatóit. Apro Vitae Hominis, az emberi élet védelmért műsor 786. adásával. Az előző műsorban megkezdődött összeállítás befejezését szeretném most közreadni, és pedig összeköltözni az esküvő előtt ilyen címen lett közölve Jacek Pulikovszky házassági tanácsadónak a beszámolója, vagy egy összefoglalója, és hát egy 30 éves tapasztalat összegzése. Természetesen a házasság előtti kapcsolatokról, annak tisztaságáról és fontosságáról, lényegéről volt szó, és ez folytatódik. És pedig ebbe a következő alcímben beszélgetés a fiatalok szüleivel és rokonaival. Itt azokra a szülőkre és rokonokra gondolok, akik nem értenek egyet a fiatalok döntésével, hogy összeköltözzenek az esküvő előtt. Akik egyet értenek vele, sőt akár még finanszírozzák is, azok nem keresnek tanácsot. A rokonok esetében szabadon, fesztelenül lehet beszélgetni, mert nem az érzelmek uralják őket, melyek elsötétítenék az értelmüket és az ítélő képességüket. Ennek köszönhetően közösen elgondolkozhatunk azon, hogyan lehetne segíteni az ilyen fiatalokon. Ezek általában hosszú, aggodalmakkal teli beszélgetések, melyeket nem lehet néhány mondatban összefoglalni. Megemlítem legalább a fő gondolatokat, melyeket igyekszem átadni. Nem szabad belsőleg egyetérteni a fiatalok döntésével, vagyis a bűnnel. Ki kell nyilvánítani nekik az egyet nem értést, de azután nem szabad megszakítani velük a kapcsolatot, mert így elveszítjük a lehetőséget, hogy hatással legyünk a döntéseikre. Nem szabad anyagilag vagy másképp támogatni őket, hogy megérezhessék a döntéseik következményeit. A szülőknek kitartóan kell imádkozniuk az eltévedett gyermekeikért. Hosszas leírások helyett inkább két tanulságos esetet idézek az életből. Az anya egyedül nevelte fel a fiát, miután a férje elhagyta őt egy másik nőért. Mindent feláldozott érte. Amikor a fiú felnőtt és elkezdett keresni, összeköltözött a partnerével. Ez az informális kapcsolat 5 éven át tartott. Nem segítettek az anya kérései, sem a könnyei, hiszen ő felnőtt és tudja, mit csinál. Az anya kitartóan imádkozott. Nem értett egyet a fia döntésével, de tartotta vele a kapcsolatot. Egy este a fia meglátogatta az anyát, az élettársával együtt. Az anya vacsorával fogadta őket. A beszélgetős késő éjjelig elhúzódott, már nem járt tömegközlekedés. A fiú megkérdezte, hogy ott tölthetnék-e az éjszakát az anyánál. Az anya azt felelte, hogy természetesen. A ház nagy, de mindketten külön szobában. Erre a fiú: anyu, ne viccelj, hiszen már 5 éve együtt élünk. Nem, fiam, ez az én házam, és jogom van benne nekem dönteni. Nem járulok hozzá a bűnhöz, és nem kényszeríthetsz rá. Így hát külön szobában töltötték az éjszakát. Nem sokkal ezután pedig rendezték a helyzetüket, és házasságot kötöttek. A másik eset, vagyis a másik esetet, annak az anyának és lányának az elbeszéléséből tudom, akiket érint. Katolikus család, 4 gyermekkel. Mindegyiknek átlagon feletti a kapcsolata Istennel. Az idősebb lány művészetet ment tanulni. Már az első évtől kezdve az osztálytársai a barátnőikkel éltek, akiket állandóan cserélgettek. Ő példás katolikusként 4 éven át ellenállt a rossz nyomásnak. A 4. évben viszont megegyezett a barátjával, hogy összeköltöznek, és 1 év múlva esküvő. Mindkét szülő ezt mondta: nem, nem értünk egyet. A lány ezt felelte: nagykorú vagyok, nincs szükségem a beleegyezésetekre. Nem fogunk anyagilag támogatni. Nincs szükségem a pénzetekre, boldogulunk. Nem boldogultak. Nem telt lakbérre, sem ételre. Egy nap a lány éhesen ment haza. Maga meséli: kiettem a szüleim fél hüttőjét. Megkérdeztem tőlük, hazavihetem-e ezt az ömlesztett sajtot. A szülők ezt felelték: nem, megeheted, de nem viheted magaddal arra a helyre, amit az otthonodnak nevezel. Egyelőre itt van az otthonod, és az esküvőig nem veszünk tudomást más helyről. Téli éjszaka volt. Adjatok pénzt autóbuszra, hogy hazamehessek. Kislányunk, nem adunk. Nem azért, mintha nem lennem, vagy mert fukarok lennénk, hanem azért, mert szeretünk téged, és nem értünk egyet azzal, hogy a barátoddal élsz. Ez itt az otthonod. A lány elment. Gyalog ment éjjel az egész városon keresztül, és végigbökte az utat. Ő mesélte így: amikor megérkezett, kihúzta a fiút az ágyból, és reggelig beszélgettek. Mire jutottak? Virággal jöttek a szülőkhöz. A fiú megkérte a lány kezét, és bocsánatot kért a szülőktől a helyzetért, amit okozott. A lány visszatért a szüleihez, nem egész egy évre rá összeházasodtak. A szülők beleegyezésével és áldásával. Azóta eltelt néhány év, gyerekeik vannak, a szülők közelében laknak, és gyakran látogatják egymást. Nagyon jól kijönnek egymással. Ez a két eset inspiráció lehet a szülőknek, hogy ne engedjenek a gyerekeik nyomásának, akik azt mondják nekik, hogy mindenki ezt csinálja, ilyen a mai kor, el kell fogadni. A szülőknek nem szabad egyetérteniük azzal, hogy a gyerekeik bűnben élnek. A gondos szülőknek azt javaslom, hogy imádkozzanak az eltévejedett gyermekeikért. Ha nagyon el vannak tévedve, akkor az időigényes imákat ajánlom nekik. Például a Pompeji 9-et, naponta mindhárom rózsafüzér 54 napon át ezt jelenti. Bátorkodom ezt javasolni, mert amikor én magam sarokban voltam szorítva, kétszer is imádkoztam a Pompeji 9-et egy nagyon közeli emberért. Sok csodát láttam ennek az imának gyümölcseként. Végső soron sok lehetőség van az imádságra. Van, aki képes gyermeki bizalommal Jézusnak adni át a problémát, és ezt mondja neki: Jézusom, te rendezd el. Mások a csomoldó boldogasszonyhoz mondott 9-et szerették meg. Nem akarom értékelni az imákat és a hatásukat, de egyet tudok. Az álhatatos ima csodákat tesz. Hát eddig tart a Összeköltözni az esküvő előtt című összeállítás, és mindjárt bennem nagy-nagy döbbenet és fájdalom volt, amit a napokban hallottam. Hát minden ennek az ellenkezőjéről szól, és pedig nagyon-nagyon megdöbbentett az az eset, amit hallottam. Nem ismerem a szereplőket, csak az elmesélés rettentett el, és pedig 16 éves lány, valószínű diáklány, aki a szüleivel és a kisebb testvérével, több évvel kisebb testvérével kétszobás blokklakásban lakik, és hétvégeken sorozatosan kiküldi a testvérét a szobájukból, mert jön a fiúja, és együtt alusznak, idézőjelben, és neki kell a hely. Azaz, hétvégeken a szülői blokklakásban a szülők tudtával és jelenlétük mellett rendszeres együttélés folyik, természetesen antibébi használatával. Hol van a szülők felelőssége, tekintélye, ha úgy tetszik, hatalma vagy befolyása a tinédzser gyerekeikre, mind a fiú, mind a lány részéről? Hogy fogadják el, hogy nézik el, hogy gyerekeik szörnyű bűnben élnek? Mert ezt teszi a világ. Mit gondol és mit érez az a kisebb lánytestvér, aki hétvégekre ki van téve a saját ágyából, mert jön egy idegen fiú, aki a nagyobb testvérével kell háljon? Milyen mellékhatások terhelik meg a lány szervezetét a rendszeres, hosszantartó hormonkészítmények fogyasztása miatt? Mert az antibébé ugye az. Ki kinek parancsol? A gyerek a szülőnek? És a szülők engedelmeskednek? Így szeretik a gyermekeiket? Hová süllyedt az erkölcs 50-60 év alatt? Én emlékszem, hogy az iskolába általános iskolás voltam, és a középiskolásokat ugye 1967-68-ban, ha kiderült egy középiskolás lányról, hogy várandós, kiállították az egész iskola elé, közölték a helyzetét elrettentő példaként, és kicsapták az ország összes iskolájából. És még mindig jobb volt, hogy ezt a gyermeket megszülte az az iskolás lány, és fel is nevelte, azóta már az is felnőtt idős, sőt. De volt olyan eset is, ahol a rejtett várandóság, a végzős lány egy éjjel megszülte a gyerekét, és másnap az osztály jelentéséből derült ki a helyzet, amikor a szolgálatos diák úgy jelentett a tanárnak: osztályunk létszáma 28, az éjjel lett 29, és igazoltan hiányzik 2, a mama és baba. Hát ez nagyon komikusan hangzott, gúny is volt benne, de ezek mégis ritkán történtek meg. Ma pedig a bulik, szórakozások, a szexuális megnyilvánulások velejárói helyei lettek. A fiatalok tönkreteszik életüket, kiégnek lelkileg és testileg. Tovább hallgatva a történeteket, egy olyan esetet közöltek, ahol ugye házasság előtti hosszantartó kapcsolat, antibébi használat, és a házasságban már nagyon szerették volna és szeretnék továbbra is a gyereket, de évek óta hiába várják. Először gyógyszer, hogy ne legyen gyermek, aztán kezelés, hogy legyen valahogy, és a velejáró összes probléma nem is számítva ugye ezeket, anyagi, lelki, szellemi terhek és családi konfliktusok. Meg ki tudja, mivel végződik ez az úgynevezett házasság, lehet, hogy éppen válással a gyermektelenség miatt, amit, ha meggondoljuk, lehet, hogy pont ők okoztak. Hát, hogy mennyire hazugság az együttélés, erről egy nagyon szép tanúságtétel van. A címe ennek az együttélés hazugsága. Kultúránk meggyőzte önmagát, hogy a házasság nélküli összeköltözés természetes. Valójában minden, csak nem az. Tudom, mert 2,5 évig én is így éltem. Mielőtt a férjemmel találkoztam, együtt éltem egy férfival. Igazságá próbáltam csűrni-csavarni egy hazugságot. Szikrányit sem vágytunk házasságra, egyikünk sem. Legfeljebb azért merült fel, hogy enyhüljön a növekvő bűntudat. Istennek hála, hogy irgalmában nem hagyott bűnömben. Mindkettőnknek valami jobbat tartogatott. Az együttélés megoszt, és méltóságában sérti mindkét felet. Ha valamennyire szeretik is egymást, ez a kapcsolat nem az igazi javukat szolgálja. Árt, félelmet szül, ellenkezik Isten elgondolásával. Természeténél fogva, egészen más, mint a házasság. Mégpedig a következők miatt. Az együttélés nem mi, hanem továbbra is két én. Attól, hogy két ember anyagi okból vagy kipróbálás céljából összeköltözik, nem kerülnek egységbe. Helyzetük inkább szobatársi kapcsolat, amelyet paráznaság és fogamzásgátlás kísér. A tulajdon továbbra is enyém és tiéd. A pénz nem közös, a két ember gondolkodása nem ötvöződik, nincsenek nagy közös tervek, álmok. Isten általában távoli fogalom, vagy torz módon, idézőjeles szerető atya, aki bármilyen viselkedést elfogad. Az együttélés nem egyesít, mert hiányzik az ígéret és a szövetség, amit a házasság szentsége jelent. Az együttélés ideiglenes. Akik úgy döntenek, hogy összeköltöznek, nem tartosságot keresnek. Ha azt keresnének, Isten színe előtt összekötnék életüket a házasságban. Ők viszont valameddig együtt élnek, majd mindketten mennek tovább a maguk útján. Amíg tart a kapcsolat, bevallatlanul is, mindig ott bujkál a félelem, hogy meddig lesz a valameddig. Vannak, akik idővel összeházasodnak. Ez azonban egyre ritkább, nem szólva az együttélő párok elképesztő vállási arányáról, ami már átvezet a következőhöz. Az együttélés árt a házasságnak. Az együttélők mentalitásából hiányzik a tartós elköteleződés és az összetartozás. Ez sokat árthat későbbi házasságuknak, egymással vagy mással. A házasságban ugyanis rendkívül ártalmas ez a mentalitás, melynek lényege, hogy az ember egyéni menekülési utat tart fenn magának. A házasság természeténél fogva azt jelenti, hogy ketten egyé lesznek. Isten színe előtt tett ígérettel szövetséget kötnek, hogy halálukig együtt maradnak,
bármi történjék is. Az együttélés éppen ennek az ellenkezője. Mindketten fenntartják külön állásukat. Akik éveken át az ideiglenesség mentalitásával élnek, azoknak nagyon nehéz lesz átállniuk a házastársi elkötelezettség mentalitására, ezért őket sokkal jobban fenyegetik a válás veszélye. Aki együtt él, úgy kezeli a másik embert, mint egy pár cipőt. Sokan mondják, azért élnek együtt, hogy kipróbálják a másikat szexuálisan és szobatársként. Ez már önmagában intőjel, hiszen aki így gondolkodik, úgy tekint a másik emberre, mint egy pár cipőre vagy egy autóra. Ki kell próbálnia, hogy megfelele az elvárásainak. Ez homlokegyenest ellenkezik az igazi szeretettel. Nem a másik javát akarja, hanem saját önzések kielégítésére törekszik. Amint a másik nem felel meg, lecseréli. És ennek elválaszthatatlan párja, amint nem felelek meg, lecserélnek. Rengeteg félelmet és fájdalmat hordoznak az ilyen kapcsolatok. Az együttélés során megélt szex árt a kapcsolatnak. Az együttélő párok szinte kivétel nélkül szexuális kapcsolatot létesítenek és fogamzásgátlást alkalmaznak. Ám mivel nem házastársak, ezzel valójában aláássák saját kapcsolatukat. A szex elővételezése miatt egymás fokozatos megismerésének utólag pótolhatatlan lépései maradnak ki. Ház épül hiányos alapokkal. A testi élmény elfedi azokat a különbözőségeket, amelyek később gyakran konfliktusokhoz és szakításhoz vezetnek. Ebben a helyzetben egy gyermek megfoganásának lehetősége nem várva várt boldogság, hanem állandó rettegés. Isten ennél ezért szer jobbat, szebbet álmodott meg minden férfi és nő számára. Ezt azonban csak a házastársi szövetségkötés után ismerhetik meg. Sajnos mind ezt a fájdalmasan módon tanultam meg. Miközben a mai világ szerint elfogadható életformát éltem, rosszat tettem a férfival, akivel együtt éltem, rosszat a családjainkkal és saját magammal. Képmutató látszat katolikussá váltam, vallásosságomat próbáltam a bűnömhöz igazítani. Saját magamat imádtam, nem az élő Istent. Azóta férjhez mentem, és anya lettem. Világosan látom, mennyire hamis és romboló életforma az együttélés. A nő természeténél fogva védettségre és állandóságra vágyik, a férfi pedig arra, hogy feleségét védelmezze és gondoskodjék róla. Az együttélés mindezt tagadja. Bűne megöli a lelket, és elszakít Isten kegyelmétől. Nekünk, akik bejártuk ezt a fájdalmas utat, meg kell szólalnunk, tanúságot kell tennünk azok felé, akik a hazugságot választják. El kell mondanunk nekik az igazságot, hogy az együttélés sebez, és súlyos, fájdalmas következményekkel jár. A házasság a tartós összetartozás, a feltétlen szeretet a biztonság a megszentelődés és az életadás helye. Az együttélés ezek egyike sem. Nem is lesz soha olyan, mint Isten csodálatos ajándéka, a házasság. Konstanznak ez a saját tanúságtételem, és nagyon szépen pontokba szedve, amit ő tapasztalt és megélt. Milyen jó lenne, ha a mások bukásából vagy kárából okulnának a mai tinédzserek és a mai fiatalok is. El lehet gondolkozni, és meg lehet térni. Sok-sok imával és Istenhez fordulva sikerül. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Jézus így szól a szeretet estén, ki szeret engem, megtartja szava. Szeretni fogjuk akkor Atyám és én, ő benne élünk, ő bennünk marad. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni, most már örökre egy lesz mi velünk. Mi tőlünk fog majd békességet kapni, szeretjük őt, szeretjük őt. Mi csehében él.